95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma az egyház minden szentjéről megemlékezünk. Azokról, akiket hivatalosan itt szentté avattak, és azokról a szent életű őseinkről és elődeinkről, akikért imádkozunk, és reméljük, hogy a szentek társaságába jutottak. Mondta szentbeszéde elején Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában minden szentek estéjén. A halottainkra való emlékezés kapcsán úgy fogalmazott: ha a feltámadás hite nem erősítene bennünket, akkor szánalomra méltóbbak lennénk minden embernél. Akkor életünk állandó kesergés lenne elhunyt szeretteink miatt. Be kell fogadnunk az evangélium örömhírét, követnünk kell Jézus Krisztust, a mindennapjaink részévé kell tennünk a tanítását, hangsúlyozta a főpásztor. Ternyák Csaba érsek ezután a 8 boldogságról szóló evangélium részről elmélkedett. Mint fogalmazott, Jézus boldogságai paradoxonok, amelyekben a világi mércék felborulnak, mert a dolgokat már Isten szemszögéből vizsgáljuk, vagyis nem a földi, hanem az Isten értékrendje szerint, amely más, mint a világi értékelés. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a spanyolországi árvizek áldozatainak megsegítésére. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint a Spanyolország mediterrán partvidékét sújtó villámárvizek súlyos károkat okoztak, miután az ország keleti és délkeleti részén 24 óra alatt több havi csapadék mennyiség esett le. Valencia tartományban az ítéletidő a hatóságok szerint 200-nál is több halálos áldozatot követelt, és számos embert eltűntként tartanak nyilván, emlékeztettek. Kiemelték, az Ökumenikus Segélyszervezet szolidaritását fejezi ki a bajba jutottakkal és az őket a helyszínen emberfeletti küzdelemben segítőkkel, és gyűjtést indít az ítéletidő által érintett közösségek támogatására. A segélyszervezet felhívja adományozóit, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak a szolidaritási akcióhoz, úgy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással Spanyolország megjelöléssel fejezzék ki szolidaritásukat a katasztrófa károsultjaival, áll a közleményben. Újabb mérföldkőhöz ért az állami támogatási program. Már több mint 4000 cég pályázott elektromos gépjárművek beszerzésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A tárca azt írta a közösségi oldalán, hogy meghaladta a 4000-et a hazai gazdasági társaságoktól beérkezett támogatási igények száma. A benyújtott kérelmek alapján közel 3600 tisztán elektromos személygépkocsit és több mint 1100 kis teherautót vásárolhatnak a vállalkozások kormányzati segítséggel. Úgy folytatták, hogy a megítélt támogatások is szépen gyarapodnak, mint egy 3300 pályázat esetében született már kedvező döntés. Végül az időjárásról. Vasárnap fátyol felhős, napos, száraz idő várható. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül, majd mérséklődik, és a Dunántúlon délire fordul a légáramlás. A hőmérséklet vasárnap 7 és 13 fok között alakul. Híreket hallottak.
Yeah. Szentek, szent életű emberek.
Porres Szent Márton szerzetes. Límában született 1569-ben, December 9-én, 1639. november 3-án halt meg, 70 éves korában. Márton édesapja spanyol lovag volt. Noha előkelő spanyol családból származott, többet magával Amerikába hajózott, hogy meggazdagodjon. Egy indián falunak lett az ura, de ez sem tetszett neki. Ezért Peru felé vette útját, és Límába ment. Itt megismert egy néger leányt, akinek házassági ígéretet tett, de sohasem vette feleségül. Ettől a néger leánytól született Márton és egy leánytka még. Az ilyen szülőktől származó gyermekeket, tehát az egyik szülő fehér, a másik néger, mulattoknak nevezték. Ezt azért említem, mert később éppen ez a származása Mártonnak nagyon súlyos szenvedést, lelki szenvedést is jelentett. Márton édesanyja keresztény hitben nevelte gyermekeit, ám az időközben panamai kormányzónak kinevezett apa elhagyta gyermekeit, szégyelte őket, mert mulattok voltak, tehát fehérbőrű apától, néger édesanyától származtak. A spanyol gyarmatokon ugyanis így nézett ki a társadalmi ranglétra. Spanyol, indián, néger, és csak ezután legalul a mulatt. Márton, hogy édesanyja gondjain segítsen, egy fürdőmesternél tanulta ki mesterségét, orvossegéd lett. Nappal a betegeket ápolta, éjjel pedig órákig imádkozott a Szent Kereszt előtt. Édesanyja beleegyezésével dominikánus szerzetes lett, ám az elöljáró közölte vele, hogy az érvényben lévő előírások értelmében bőre színe miatt nem lehet sem pap, sem teljes jogú segítőtestvér, meg kell elégednie azzal, hogy szolga lesz, és csak harmadrendiként tehet fogadalmat. Hála Istennek ma már az egyházban nincs ilyen előírás rendelkezés, hiszen sok színesbőrű szerzetes, sok színesbőrű pap, püspök van, sőt bíboros is. 9 év telt el, amíg 1603. június 2-án megerősítették fölvételét, és harmadrendi laikus testvér lett. A kolostorban betegeket ápolt, és gondozta a rászorulókat. Reggelenként a legkorábbi szentmisén vett részt, napközben szolgált, éjjel nagyon sokáig imádkozott. Az egész ház szentnek tartotta. Kés nevezték betegápoló mesternek. A felebaráti szeretetben nem ismert határt. Nagy tisztelője volt az oltári szentségnek. Sokat időzött a szentségi Jézus előtt, és tőle kért erőt, kegyelmet, hogy a betegek szolgálatát hősies lélekkel tudja végezni. Kolostorukban szinte mindenhol betegek feküdtek. Amikor az elöljáró ezt megsokalta, és kiutasította a betegeket, akkor Márton leány testvérének házában alakított ki kórházat, és testvére segítőtársa lett. Maga az alkirály is gyakran fölkereste és segítette. Megszámlálhatatlan csodát tulajdonítanak neki. Naponta csak 2-3 órát aludt. 1639-ben tífuszban betegedett meg. November 3-án meghalt. 16. Gergely pápa 1837-ben boldoggá, 23. János pápa pedig 1962. május 6-án szent javatta. Önmegtagadó életével hasonlít a nála 17 évvel fiatalabb Límai Szent Rózához, aki ismerte őt, Mártont, és igen nagyra becsülte. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, Te Porres Szent Mártont az alázatosság útján vezetted az égi dicsőségre. Segíts példamutató életét úgy követnünk, hogy vele együtt eljussunk mennyei országodba Krisztus a mi Urunk által. Ezen a napon ünnepeljük Boldog Ida özvegyet. A württembergi Kirchbergben született a 12. század közepén. Apja gróf volt, több kolostor alapítója. Ida 1179-ben feleségül ment Henrik Toggenburgi grófhoz Svájcba. Miután özvegységre jutott, haláláig a fischingeni apácakolostorban élt. 1226-ban hunyt el, a nép halála után szentként tisztelte, és legendás, regényes elbeszéléseket költött róla. Legendáját egy 15. századi bencés humanista foglalta össze. Tőle vették át aztán a későbbi legendáriumok.
Thank you.
Nap verse. Nemes nagy Ágnes, november. Mint langyos emlék, úgy dereng fel a kék és rózsaszín november, az év emlékszik. Tévetek tollakkal hull a szürkület. S mint akit a szerelem elhágy, de vele még a szerelem vágy, úgy áll a fa a dombtetőn. Lomptalanul, de reszketőn. Kovács tűz lobban a barakban, kint egy ló mélász takaratlan, rásuhint oldalt a fény, parázslik a szőke sörény.
Nemes nagy Ágnes november című versét Szegvári Menyhért előadásába hallották. Nemes nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. 1946-ban lépett be a Magyar Író Szövetségbe, később tagja volt a Magyar Pen Klubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Új Hold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mint egy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára. 1958-tól szabad foglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta versciklusát az Echnaton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. Nemes nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati halottak napi műsorunk témái. Ferenc pápa halottak napi szentmiséje a római Laurentino temetőben. A Szent Atya novemberi ima szándéka a gyermekeiket elvesztett szülőkért. A vatikáni újságírásról tartottak nemzetközi szemináriumot a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. Interjú Kovács Gusztáv rektorral. A boldogító jó haláról. Vértes Ajai László emlékedése halottak napjára. Ferenc pápa halottak napi szentmiséje a római Laurentino temetőben. November 2-án szombaton délelőtt 10 órakor a Szent Atya a Rómától délkeletre, mintegy 25 kilométerre fekvő Laurentino temetőben engesztelő szentmisét mutatott be az elhunyt lelkekért a temető ravatalozójában felállított szabadtéri oltárnál a környékbeli hívők jelenlétében. Szokásától eltérően most nem tartott homiliát, ellenben sokáig csendben imádkozott. November hónap ima szándékát a Szent Atya az elhunyt gyermekeknek szentelte, és ahogy azt videó üzenetében jelezte, az emberiség a gyermekek halálakor nem tudott nevet adni a gyászoló szülőknek. Ennek a megnevezhetetlen gyásznak a jegyében kereste fel Ferenc pápa szentmise előtt a temetőben a kisgyermekek sírjait, melyet Giardino degli Angelinak, angyalok kertjének hívnak, és amelybe meg nem született gyermekeket is temettek. A zöld mezőktől körülvett temető egyik sarkában sorjáznak egymás mellett a pici fejfák, amelyeket elborítanak az a kedves emléktárgyak, babák, mackók, játékok, amelyeket a családtagok nagy szeretettel helyeztek el kicsinyeik sírjára. A Szent Atya tolókocsijában ülve egyedül maradt a sírokkal szemközt és csendben imádkozott. Csendes meditációja elején hozzálépett és eléje térdelt egy fiatal apa, Stefano, aki karjával mutatta neki, hol nyugszik az ő kisgyermeke. 10 órakor kezdődött a gyászmise, amelyre Ferenc pápa ezúttal miseruhát öltött, és ő maga végezte az ige liturgia szertartását. Szent János evangéliuma hirdette Jézus szavát. Eljön az óra, amikor halottak meghallják az Isten fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek. Akik rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak. Ferenc pápa a homília helyett ismét hangsúlyos csendet tartott, majd koncelebrálóként vett részt a szentmisén, amely ezzel a könyörgéssel zárult. Urunk, földi létünk csak egy lehellet. Taníts meg minket számba venni napjainkat, add meg a szív bölcsességét, amely a halál pillanatában nem annak a végét, hanem az élet folytatását ismeri fel.
Ferenc pápa novemberi ima szándéka a gyermekeiket elvesztett szülőkért. Nincsenek szavak arra, amikor egy szülőnek meghal a gyermeke. Ez a fájdalom nem önthető szavakba. Ilyenkor csöndben álljunk melléjük és támogassuk őket. November hónapban értük ajánljuk föl imáinkat, kéri a Szent Atya. Egy gyermek elveszítése annyira fájdalmas és értelmetlen, hogy fölöslegesnek bizonyulnak ilyenkor a vigasztaló szavak, ha nem társul melléjük szerető, figyelmes és imádkozó közelség, állapítja meg videóüzenetében a pápa. Mit mondhatunk akkor azoknak a szülőknek, akiknek meghalt a gyermekük? Hogyan vigasztaljuk őket? Valójában nincs is erre szavunk, ez pedig tovább súlyosbítja a drámát. Gondoljunk csak bele, amikor meghal a házastársunk, megözvegyülünk. Egy gyermek, aki elveszíti apját vagy anyját, árva lesz. Van rá szó, de egy olyan szülő, akinek meghal a fia vagy a lánya, erre nincs kifejezésünk.
No hay una palabra.
Ráadásul mennyire természetellenes az, ha a szülő túléli saját gyermekét. A vigasztaló szavak olykor banálisak vagy szentimentálisak, ezért nem segítenek. Még ha természetesen a legjobb szándékkal mondjuk is őket, végül tovább mélyíthetik a sebet, figyelmeztet a videóban a pápa. Ahhoz, hogy vigaszt nyújtsunk a gyermekeiket sírató szülőknek, meg kell hallgatnunk őket. Szeretettel melléjük állni, felelősen foglalkozni fájdalmukkal, úgy, ahogy Jézus Krisztus vigasztalta a szenvedőket. A közelség és a gyengédség hálója ez, amit nyújtanunk kell nekik. A vigaszt kísérő hit pedig balzsam lehet arra, hogy remény szülessen egy ilyen szörnyű tragédia után is. Imádkozzunk azért, hogy minden szülő, aki fia vagy lánya halálát siratja, támaszt lejjen a közösségben, és megkapja a vigasztaló lélektől a szívbékéjét. A videóban látjuk szerén a fájdalmát, aki a római Gemelli klinika előtt Ferenc pápa karjaiba veti magát és zokog, mert éppen akkor halt meg a kislánya egy genetikai betegségben. Látjuk Lókát és Paulát, annak a 18 éves fiatalembernek a szüleit, akit 2 éve gázolt halálra egy autó. Azóta nem telik el nap anélkül, hogy visszamennének a baleset helyszínére, vagy hogy virágot vinnének a sírjára. A videóban olyan történeteket is látunk, melyek reménykeltőek, a trauma feldolgozását mutatják. Ilyen a toszkánai Nain csoport, mely havonta egyszer találkozót szervez a gyermekeiket elveszített családoknak. Tavaly novemberben a Vatikánban találkozott velük Ferenc pápa, aki emlékeztetett: kereszténynek lenni azt jelenti, hogy gondjainkba vesszük azt, aki megsebesült, és aki fájdalmat él át, hogy apró fényeket gyújtsunk ott, ahol minden elveszettnek látszik. Egy gyermek halála olyan óriási, vigasztalhatatlan fájdalom, amit soha nem szabad üres szavakkal és felületes válaszokkal elintézni. A sebet úgy lehet gyógyítani elsősorban, ha együtt sírunk velük, és együtt elvisszük fájdalomkiáltásukat Jézushoz. A Vicenzai Talita Cum társulathoz tartozó szülőknek pedig azt mondta a Szentatya, hogy egy gyermek elvesztése olyan tapasztalat, amit nem lehet elméleti leírással visszaadni, amerről lepattan a vallásos vagy szentimentális szavak banalitása, a meddő bátorítás vagy az udvariaskodás, mert a vigasztaló szándék dacára akár még nagyobb sebet üthet azon, aki minden nap kemény belső harcot kell, hogy vívjon.
A vatikáni újságírásról tartottak nemzetközi szemináriumot a pécsi püspöki hittudományi főiskolán. Interjú Kovács Gusztáv rektorral.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Kovács Gusztáv rektorurat, a pécsi hittudományi főiskola vezetőjét.
Jó napot kívánok!
Abból az alkalomból beszélgetünk, hogy a főiskolán egy 4 napos szemináriumot szerveztek a Vatikánról tulajdonképpen, illetve a vatikáni újságírás, az egyházi újságírás fortéjairól. Ez egy rendkívül érdekes és izgalmas téma, és így módon kötődik is a Vatikáni Rádióhoz, hiszen mi is valahol ennek a valóságnak a részei vagyunk. Egyáltalán hogy jött ez az ötlet, hogy egy ilyen típusú kurzust meghirdessenek?
Számunkra Róma és a Vatikán kiemelt fontosságú, mindig szívesen látogatunk el az egyház szívébe. 2023-ban az Európai Teológiai Társasággal jártunk a Vatikánban, meglátogattuk a különféle intézményeket, nagyon barátságosan fogadtak minket, és a végén volt egy különleges élmény, találkozhattunk a Szentatyával is, éppen a budapesti látogatás előtt történt ez. Az audiencia végén minket külön vezettek a társaság tagjait, és egyszer csak megjelent a Szentatya. Én zavaromban csak annyit tudtam mondani, elmondtam a nevem, hogy Kovács Gusztáv vagyok Magyarországról, mire ő rám mosolygott, és nagyon közvetlenül annyit mondott, hogy jövő héten megyek hozzátok. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Szerettük volna ezt az élményt egy picit közelebb hozni a hallgatókhoz is, és hát sokan gondolkodtunk, hogy ezt miképpen tehetnénk, és hát kapóra jött egy találkozás, ez egy másik külföldi konferencián történt, hogy Andrea Gagliarducci vatikáni újságíróval találkoztunk, aki nagyon pozitívan nyilatkozott Magyarországról, sokat beszélgettünk, és végül egy fél év múlva itt találta magát nálunk a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, aminek nagyon örülünk.
Ez a szeminárium 4 napon keresztül mutatja be tulajdonképpen a vatikáni újságírás történetét, születését, fejlődését, és mutat rá azokra a különbségekre, amelyeket a világi sajtó, illetve az egyházi sajtó között találhatunk. Egy picit ennek az előadás sorozatnak a struktúrájáról, hogyha hallhatnánk.
Ugye Pécs azért nincs közel Rómához, de mégis mindig fontos számunkra az, ami Rómában történik. Szerettük volna egy picit közelebb hozni a mi hallgatóinkhoz. Andrea egy nagyon közvetlen ember, és az előadásait is úgy építi föl, hogy a hallgatók személyes tapasztalatot szerezhessenek az ő munkájáról, de nem csak erről, hanem egy picit a teológia történetet is becsempészi az előadásokra. Most legutóbb például a Humane Vitae-nek a történetéről és annak a háttérkulisszáiról volt szó, hogy erről az újságok miképpen tudósítottak. Úgyhogy én úgy látom, hogy ez az előadás egy picit teológia történet, de újságírás történet is a hallgatók számára.
Az előadás maga angol nyelvű, és ezért nyilván nyitott a külföldi hallgatók előtt is. Mi a benyomása, hogyan fogadták ezt a hallgatók, illetve kik vettek részt rajta?
Éppen most számoltuk össze, hogy 6 országból voltak hallgatók ezen az előadáson. Részben a főiskoláról, ugye a magyar hallgatók, illetve nigériai hallgatóink vettek erről részt, de az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők, vagy Pakisztánból is, ugye ők a Pécsi Tudományegyetemen keresztül érkeztek ide a főiskolára. Én úgy gondolom, hogy a hallgatók mindig örülnek annak, hogyha van egy idegen nyelvű előadás, különösen, hogyha ez angol nyelven történik, mert ez megnyitja a világot számukra, egy ablakot nyit a tágabb világ irányába.
Ez a nemzetközi kitekintés már az önvezetés alatt nyilvánvalóvá vált a Pécsi Hittudományi Főiskolán. Milyen egyetemekkel van aktív kapcsolatuk?
Hát a legszorosabb kapcsolatot a közép-európai egyetemekkel ápoljuk. Értem ez alatt Kolozsvárt, amit egy természetes szövetség van közöttünk, vagy Bécset, Opolét, Ljubljanát, de más egyetemeket is említhetnék. Ezen túl a Löweni Katolikus Egyetemmel van egy nagyon szoros együttműködés, és egy megállapodásunk is, 2-s diplomát adunk ki a Löweni Katolikus Egyetemmel, Máltával, de most már az Egyesült Államok irányába is nyitottunk. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon gazdag kapcsolati háló, amivel itt rendelkezünk, és hát ezt próbáljuk úgy kihasználni, próbálunk ezzel úgy élni, hogy ez a hallgatóinknak a javát szolgálja. Én azt vettem észre, hogy más egyetemekhez viszonyítva is itt nagyon-nagyon magas a mobilitások száma, a hallgatóink nagyon szívesen mennek külföldre, és úgy érzem, hogy ennek hosszú távon meg lesz a gyümölcse.
Vannak-e terveik Rómával kapcsolatban, hogy szorosabbra fűzzék, akár tapasztalati élmény szinten, vagy a tudományos világgal Pécs és Róma szálait?
Igen, ez egy régi vágyunk, hogy a hallgatókat elvigyük egy tanulmányi útra Rómába, hogy betekintessenek a Vatikán falai mögé. Mi 2022-ben már jártunk a kollégákkal ott, és az egy nagyszerű élmény volt, és bízom benne, hogy mostani szeminárium zárásaként ezt kapcsolódóan tudunk egy tanulmányi utat szervezni Rómába.
Akkor szeretettel várjuk Önöket a Vatikáni Rádió székházában is, ami az Angyalvárral szemközt található, és most a Szent Évre nagyon szépen elkészül az a gyalogos övezet egy aluljáróval, ami a zarándokok számára lehetővé teszi, hogy tényleg forgalommentesen eljuthassanak a Szent Kapuhoz, a Szent Péter térre.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, ez biztos, hogy egy nagy élmény lesz a hallgatóink számára, és bízom, hogy ez egy motivációs is jelent majd a hallgatóknak arra, hogy tanulják a teológiát, vagy akár az olasz nyelvet.
Sok sikert és áldást kívánok a munkájára.
Köszönöm szépen.
A boldog itt a jó halálról. Vértes anyai László elmélkedése halottak napjára. A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Íme az imádkozó egyház utolsó fohásza, amely teljessé teszi, beteljesíti a napot. Ezért is hívjuk latinul kompletóriumnak, a beteljesedés imájának. Miközben már az éjszaka sötétsége borul ránk, elmondjuk ezt a fohászt, majd Máriát köszöntjük, aki életet adott annak, aki újjáteremtette az életet. A szűzanya az a biztos kikötő, akihez oly sokszor, valójában állandóan folyamodunk, és a hozzáintézett ima utolsó kérésével, mint egy elővételezzük a halálunkat. Asszonyunk Szűz Mária, imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. A keresztény ember élete, mint egy domestikálja a halált. Magához szelídíti azt. Teszi azt annak erejében, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált. Ez az apostoli hit alapélménye, erről szólnak a szent iratok, amit Pál apostol szüntelenül hirdet, mint a Timóteusnak szeretett fiának is írja. Jézus Krisztus legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot, majd hozzáteszi, őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. Ennek az evangéliumi jó hírnek lett ő hirdetője, apostola és tanítója. Azt hiszi Szent Ferenc naphimnusza is erről énekel, és épp úgy a teremtmények dicsérete végén, mint egy utolsó rokonát megszólítja a halált. Laudato si, mi signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo homo vivente può scappare, vai a quelli che morranno nella peccata mortali. Áldott légy én uram, a mi testi halál nővérünkért, amelytől senki élő ember el nem menekülhet. Jaj azoknak, akik halálos bűnökben fognak meghalni. Sora nostra morte. Halál nővérünk. E szavakat hallva Jézus mondása jut eszünkbe, amely értelmet ad nekik. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. A naptestvér énekének keletkezését a perugiai legenda meséli el minden részletével együtt. Eszerint a naphimnusz ujjongása Ferencben nem a sikerek csúcsán, a természet szemlélése közben a lelkesedés tetőfokán született meg, éppen ellenkezőleg szinte a mélyponton. Megírásakor Ferencet szemfájása és egyéb betegségek kínoszták, nem tudott aludni, viskolyában egerek zavarták, lelkére sötétség nehezedett. Itt hirtelen megérezte, mi vár rá az Úrnál. Nekem tehát ezentúl nagyon kell örvendeznem betegségeimben és gyötremeimben, vigaszt kell találnom az Úrban, és mindig hálát kell adnom az Atya Istennek és egyszülött fiának, Urunknak, Jézus Krisztusnak és a Szentléleknek, a nekem juttatott nagy kegyelemért és áldásért, hogy úgy nyílik irgalmasságában engem, méltatlan kis szolgáját, még mint testben élő embert kegyes volt országáról biztosítani. Ezért az Úr dicséretére, a mi vigasztalásunkra és szomszédaink épülésére új dicsőítő éneket akarok szerezni az Úr teremtményeiről, amelyeket nap mint nap használunk, és amelyek nélkül nem érhetünk, de amelyek által az emberi nem súlyosan véd teremtője ellen. Naponta hálátlanok vagyunk ekkora kegyelemért, mert nem dicsérjük úgy teremtőnket és minden jó adományozóját, ahogy illenék. Ferenc végtelenre tágítja a háláját, mert abba belevette azt is, ami Ura Jézus Krisztus életének része lett, mégpedig a halált. Így a Szent Ferenc megénekelte testi halál része az életnek, a mi életünknek is. Valójában kapu az, de megnyíló kapu, amely átvezet egy másik világba, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, de amit Isten mégis azoknak készített, akik szeretik őt. Ő maga előre ment oda, és aki maga keresztül ment a halálon, szól nekünk, gyertek utánam. Ferenc, amikor érett óráján eljött az ő halálnővére, akkor már készen várta őt, egy kisgyermek készségével. Ezért kért, hogy vegyék le a csuháját róla, tegyék le ott csupaszon a földre, hogy az anyaföld humuszán szíve humilitas alázatával várta a találkozást. A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, átlak én, Jézus. tested is a véret táplál. Élő Jézus, szent vagy Uram, szent vagy, minden fele szent, szent vagy, leborulva áldlak téged. Élő hallom, látlak én, Jézus.